Ez itt a Full Random, a Roadster magazin podcastje. Mai vendégem Maxente Vanessa. Nekem van egy olyan benyomásom, hogy ahhoz képest, hogy neked milyen komoly karriered van, nem azt mondom, hogy a hátad mögött, mert még abszolút tart, itthon Magyarországon szerintem így a te kaliberedet így nem ismerjük pontosan. Nyilvánvalóan nem véletlenül vagy a Marie Claire címlapon, és ismernek fel az utcán, vagy néznek meg kávézókban, ezt én is tapasztaltam, hogyha találkoztunk, de az, hogy te úgy igazából mit értél el, azt szerintem nem tudjuk pontosan. Most tudom, hogy erről nehéz lesz beszélgetned, és kvázi önmagadat fényezned egy picikét, de te miket tartasz az eddigi legnagyobb eredményeidnek? Meg úgy kb. Jelöljük ki, hogy a te karriered, meg a te pályád az milyen magasságban zajlik. Hány Vogue címlap van? Olyan 11, vagy 11, már kicsit több?
11, 12 talán, uh-huh. Igen, most nekem is fel kell elevenítenem a memóriámat, de...
De ugye nem csak egy címlap itt a mérvadó, hanem hogy mondjuk milyen sót nyitsz, meg milyen sót zársz, vagy hogy nyitod is, zárod is? Hogy néz ez ki a modell szakmában? Kicsit segíts nekem.
Igen, tehát ezt ugye az előbb is említettem, hogy a modellkedés nagyon átalakult, de amikor én így belecsöppentem, akkor még nem akarom, hogy negatívan hangzon, de hogy az a klasszik modellkedés volt. Még a social media is akkor kezdődött talán, tehát tényleg a social media alakította át nagyon így a divat szakmát, de amikor én elkezdtem, akkor még tényleg ugye voltak a top modellek, a szuper modellek, és minden így arról szólt, hogy kinek vagy a múzsája, milyen márkának dolgozol, igen, milyen sót nyitsz, tehát megvoltak így ezek a szintek is, hogy miket kell megcsinálnod, hogy hova juss el, és, uh-huh. és tényleg, hogy a...
Milyen fotósokkal dolgozol, ez is ugye jelentett, hogy kifotózott téged, igen, az, igen. Az jelentette, hogy kb. Így hol tartasz.
Igen, tehát nagyon sok ilyen szabály, de közben uh-huh. nem szabálynak mondanám, de igen, tehát hogy szabályok voltak, és ez most így teljesen megváltozott, tehát most uh-huh. már így azt se tudom, hogy amúgy mi és hogy lenne. Tehát most már egy show, hogyha nyitsz egy showt, azzal nem fog akkora változás beteljesedni a karrieredben, mint mondjuk nekem azzal, hogy a Prada showt megnyitottam, uh-huh. ami történt. Vagy az, hogy egy kampánynak az arca voltam. Például én exkluzív voltam a Prádának, magára a showra, amikor ugye megnyitottam, majd exkluzív voltam nekik nem tudom hány szezonon át, majd a Steven Meisel világhírű fotósnak voltam exkluzív, a Calvin Kleinnak voltam exkluzív, a Chanelnek voltam exkluzív, és ilyenek már nincsenek.
Várj, mit jelent ez, hogy exkluzív voltál, magyarázd el nekünk laikusoknak?
Exkluzivitás azt jelenti, most például mondjuk a Steven Meiselt, vagy akár a Prádánál, hogy senki más márkának nem dolgozhatok.
Mennyi ideig?
Ez meg van szabva. Például amikor a Prada showt nyitottam, akkor ugye az egész Fashion Week. Ez változó, tehát van, aki azt mondja, hogy mondjuk csak Milánó Fashion Week-en. A Prada azt mondta, hogy se előtte, se utána. De nem, Párizs csináltam már, bocsánat. Tehát egészen a Prádaig, tehát nekem kimaradt New York, London és Milánó. Maga a kampány az arra a szezonra terjedt ki, és akkor ezt így hosszabbították.
Tehát több hónapra.
Több hónap. Ez egy fél év.
Kifizet, kvázi ilyenkor egy masszív összegért megvásárolnak, hogy te máshol ne dolgozz.
Hát van olyan cég, aki nem fizet ezért.
Á, értem, de ez egy rangot
ez
jelent.
Ez presztízs, igen.
Bocsánat,
és,
így van.
És ezután valószínűleg, és várod, hogy ezután jön majd a kifizetődés, hogy majd mindenki megőrül érted, és téged akarnak.
Értem.
Például a Steven Meiselnek exkluzív voltam 8-9 hónapig, és senkivel nem dolgozhattam addig az ideig, vagy ha fotóztam, akkor ugye az volt, hogy csak akkor jöhetnek ki azok a képek, amikor már vége van az exkluzivitásnak. És ugye, mivel a Steven Meiselnek exkluzív voltam, vele a Vogue Italiának fotóztam többször is, de természetesen a divatanyagok nem fizetnek. És ilyenkor ugye még saját magamnak kellett az utazásaimat finanszíroznom New Yorkba, ami azért nem 2 forint. Viszont utána meg jött a nagy boom, a nagy csoda. Ez amúgy szerencse is, mert van, akinek beválik, van, akinek lehet, hogy mondjuk 2 hónapig jön az, hogy felkapják, és utána eltűnik. Tehát ez nagyon kiszámíthatatlan.
Megvan a kockázata ennek az exkluzív vonalnak.
Igen, nagyon megvan. Meg a modellkedésnek is megvan a kockázata. Tehát sokan azt gondolják, és azt látják, hogy ez tényleg arról szól, hogy nem tudom, business classon repkedsz ide-oda, és eseményekre jársz, és azt gondolják, hogy hozzád dobnak minden designer táskát és ruhákat, amúgy nem erről szól, és nagyon sok modell van, aki ezzel például nem is tud megélhetést biztosítani magának. Úgyhogy ha tényleg ez beválik, mint ahogy nekem bevált, akkor nagyon szuper, de ezt mérlegelni kell, és ugye meg kell húzni azt a határt, hogy ez megéri-e, szeretnék mondjuk, nem tudom, 2-3 évig utazni és bejárni a világot, és ugye nem keresek pénzt, az is okés, vagy mit szeretnék csinálni. Tehát ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
Ugye jól emlékszem, hogy egy időben még listázták, hogy ki az 50 legbefolyásosabb modell, nem tudom, ez mikor maradt abban 15-16 táján talán?
Igen, szerintem.
Valami ilyesmi, és ha jól emlékszem, de javíts ki, kettő magyar modell volt azon a listán, Pavin Barbie és te, ugye?
Lehetséges. Ezt nem tudom, hogy hányan voltunk magyarok, hogy őszinte legyek. A Barbie biztos, hogy rajta volt, vagyis hát én azt gondolnám.
Én úgy emlékszem, mintha láttalak volna rajta egyszer benneteket. Most ennek nem néztem utána, majd lehet, hogy itt kommentben a cikkhez kijavítom, hogy ez hogy volt pontosan, de voltál rajta te is.
Igen.
És akkor ez kb. Úgy pontosan lefedi,
igen,
hogy te, amikor a csúcson voltál, akkor hova tartoztál.
Igen.
És én úgy érzem, hogy ezt itthon annyira valamiért nem ismerjük ezt a tényt. Te is így érzed? Erős is meg.
Igen, így érzem.
Tehát és ez miért lehet? Ez ilyen tudatos?
Valószínű kicsit, mármint, hogy nem valószínű, biztos, hogy tudatos is. Tehát amikor a Models.com-on volt ez a rangsorolás, akkor mielőtt még megváltoztatták, a 11. helyen voltam. És...
Na tessék, még csak nem is, tehát, hogy még az 50-en belül is egy nagyon előkelő helyen.
Igen, nagyon előkelő helyen voltam, és amúgy én is utólag jöttem rá, természetesen akkor is, amikor elértem ezeket a sikereket, hihetetlen volt, de így utólag láttam és látom be, hogy úristen, miket értem el, mert itthon két dolog is volt. Az egyik, hogy az ügynökségek így tudatosan, mármint az ügynökségem tudatosan próbált így itthon kivonni ez alól, hogy ne jelenjek meg magazinokban, főleg a pletyka, tehát az ilyen pletyka bulvár dolgoktól akartak megvédeni, de így valahogy mindenki maradt a végén. Tehát volt egy-két megjelenésem Marie Claire-nek vagy Elle-nek, de nem túl sok minden, és nagyon külföldre fókuszáltunk. A másik, ami miatt meg én így visszafogott voltam ebből a szempontból, mert középiskolába kezdtem el ugye tényleg nagyon befutni, és alapból a beilleszkedés is nehéz volt, meg nem akartam, hogy azt gondolják, tehát mindig, mielőtt az emberek találkoztak velem, használották, hogy modell vagyok, egyből elítéltek, még mielőtt egy szót váltottak volna velem. És emiatt én nem is nagyon mondtam, hogy modell vagyok, és nem szerettem róla
negatív
beszélni.
Negatív diszkrimináció.
Igen, úgyhogy emiatt sem beszéltem erről, meg büszkélkedtem, mert így, hogy úristen, tehát, hogy mit fognak szólni, vagy gondolni, és így tök sokáig elnyomtam magamban ezt, hogy wow, úristen, a Prada arca vagyok, tehát természetesen nagyon örültem neki, meg hát a családom van a legnagyobb rajongótáborom, úgyhogy ők mindig nagyon büszkék voltak, és ezt világgá kürtölték, de valahogy itthon ez így elmaradt, meg itthon ugye tényleg inkább amiatt voltak felkapottak, tehát az érdekelte a legtöbb, és mondom itt megint a bulvár, meg a sajtó, hogy miről tudnak írni, hogy mondjuk mivel, nem tudom, hol jelentem meg, vagy kivel, vagy hogy tudod, számomra nem értéket képviselő dolgokat akart volna a bulvár, amit ugye így én se szerettem volna. És ugye külföldön voltam, és szerintem egy idő után így mindenki elcsendesedett ezzel kapcsolatban. Tehát lehetett volna másképp csinálni dolgokat, de a múltat nem tudjuk megváltoztatni. Viszont igen, azzal 100%-ban egyetértek, hogy szerintem magyar modellek közül, és ezt nem nagy zolásból, most tudom először én is kimondani magamról, hogy azok, amiket elértem, más modell nem érte el itthon, és több országban is, és nagyon büszke vagyok rá. De ezt évtizedekig, vagy hát több mint, igen, 10 évig eltartott, hogy ezt ki tudjam mondani.
Hát akkor gratulálok hozzá. közösségi médiában megjelentek mostanában olyan nem is tudom, platformok, meg vélemények, amik így a modellügynökségeknek a modellek iránt tanúsított bánásmódját piszkálgatják egy picit, és az előbb már itt említetted, hogy mostában figyeled, hogy hogy néz ki a biznisz oldal a szakmádnak, és hogy ne kerülgessem a forró kását, hogy miről van szó, vannak olyan vélemények, amelyek szerint az ügynökségek eléggé kihasználják különböző módokon a modelleket, és itt most nem feltétlenül arról van szó, hogyha egy munkához kiközvetítik őket, akkor jutalékot kérnek, ami teljesen normális, hanem vannak ennek egyéb módjai. Te mit tudsz erről mesélni? Mik a tapasztalataid? Mit hallasz a szakmában?
Igen. Szakmában amúgy erről sokat nem beszélnek, mert úgy ott mindenki kicsit csöndben van, inkább ugye körülöttem, meg itt is főként a social médián keresztül lehet hallani erről sokat.
Igen, és hogy azért nem beszélnek, mert hogyha beszélnek, akkor attól félnek, hogy nem kapnak munkát.
Igen, tehát ugye itt is mindenki azért próbál óvatos lenni, és a social médiának lett ugye ez az erőssége, és itt is amúgy vigyázni kell, mert van, amiben így a social média nagyon hasznos tud lenni, de van, amikor ugye átesnek az emberek a ló túloldalára, vagy másik oldalára. Én amikor elkezdtem a modellkedést, semmit nem tudtam róla. És a legtöbb modell kis falvakból, városokból jön, 14-5-6 évesen, semmit nem tudunk arról, hogy mi is ez pontosan, és hogy egy szerződést hogyan kell értelmezni, ami alapból mondjuk másik nyelven van, és az oké, hogy beszélek angolul, de azért egy angol szerződést, amit jogászok írnak.
Azt magyarul is nehéz érteni.
Igen, még magyarul is. És akkor ezeket ugye értelmezd, hogy mit írsz alá, és semmi, tehát nincs egy képviselőd úgymond, tehát oké, hogy az ügynökség a képviselőd, de úgymond nincs ott valaki melletted, aki tehát nekem ott voltak a szüleim, de ugye nem tudtunk sok mindent, és az, hogy mondjuk azt mondta, hogy figyelj, én ezt nem érzem kényelmesnek, és ezt nem szeretném, vagy ezeket a számokat írjuk át, tehát, hogy nem, hanem elé tolnak valamit, írd alá, oké, ez van. És értelem belecsöppensz egy ilyen nagy világba, meg hát ugye a divatszakmába, ami alapból ilyen úristen érthetetlen, meg csodás, meg félelmetes, de hát, hogy így minden egyszerre, és alapból itt ezt mentálisan is feldolgozni, és hogy valaki ott legyen egy ilyen tényleg mentor, vagy egy segítség, akihez tudsz fordulni, mert az ügynökségek persze segítenek, de nekik az a legfontosabb, hogy jó, itt egy munka, dolgoz, pénz. Tehát ugye nekik is azért ez az elsősorban a prioritásuk. Aztán ugye fontos, hogy a modell jól is érezze magát, de hogy nem az van, hogy jó, keressük meg, hogy tényleg itt mi a problémának a gyökere, hanem mondjuk nekem volt, hogy szerintem az első évben New Yorkban, az első Fashion Week-em alatt így hirtelen olyan sok volt minden, meg rengeteg kritikát kaptam, amiket így nem tudtam feldolgozni, és egyszer így az ügynökségen csak így elkezdtem sírni, tehát így besokaltam. És akkor ugye így arra az volt, hogy több minden is volt, tehát volt fizikai fájdalmam is, meg ilyen mentális lelki fájdalmam, kétségbeesésem, az egyikre azt mondták, hogy jó, itt van 10 Advil, vedd be. Kicsit ez az amerikai mentalitás, hogy mindenre fájdalomcsillapító. A másik meg, hogy jó, van egy pszichológusunk, menj el hozzá holnap. Elmegyek, ismét az, hogy most hogy beszéljek 15 évesen egy pszichológussal angolul a problémáimról, amikor még ilyennel soha nem szembesültem, és oké, ott voltam egy órát, kijövök, majd kapok egy $500 számlát. És így ezek az ilyen folyamatos sokkok, hogy így, úristen, tehát most jöttem Zalaegerszegről, és $500 egy óráért így el akarnak kérni, tehát hogy így csak jönnek a sokkok, de senki nem segít és készít föl. Vagy ahelyett, hogy azt mondanák, hogy figyelj, megértem, ez tök nehéz. Már alapban, hogyha azt mondják, hogy van egy pszichológusom, ennyibe kerül, szeretnél elmenni? Hanem keresünk mást, vagy otthon Magyarországon szeretnél valakivel beszélni. És ez most csak egy ilyen kis példa. De akkor ugye ott van alapban, hogy megértsd mondjuk a könyvelést, meg az elszámolásokat. Ott is szoktak néha ugye ilyen félreértések lenni, és a legtöbb modell azt se tudja, hogy ezt hogyan értelmezze.
Kicsit ki van szolgáltatva.
Teljesen ki vannak
szolgáltatva. És az ügynökségek érdekeinek abszolút megfelel.
Igen, és nekem mondom szerencsém, hogy azért apa is ott volt, és ugye ő is rajta tartotta a kezét, meg én is, azért így próbáltam ezekre figyelni, de a legtöbb lánynak fogalma sincs, és azt se tudják, és csak mindenre rábólintanak. Tehát azért itt rengeteg mindenbe tudna fejlődni ez a szakma. De pozitívnak is kell lenni, mert azért vannak változások is, tehát most már figyelnek a modelleknek is ugye az érdekeire, a jólétükre, akár mondjuk ez kicsit így a MeToo-val is összeköthető, hogy amikor én elkezdtem a fashion, mert mint így a szakmába dolgozni, és volt fashion week, akkor konkrét egy szobába 40 modell, mesztelenre, már bocsánat, bugyira levetkőzve, ott töltözünk közben, ott rohangálnak a fotósok, ott rohangál 30 millió ember, és így tudod, így csinálod, mert azt látod, hogy mindenki ezt csinálja, és ilyen megszokott, de közben meg írtó kényelmetlenül érzed magad. Most már ugye erre is van, hogy hihetetlen, hogy erre kellett ugye energiát is fordítani, vagy hogy ezt kellett kérni, inkább ezt mondanám, hogy legyen egy külön öltöző része a modelleknek.
És ez nem volt magától értetődő.
Nem volt magától értetődő, tehát igen, de hogy vannak fejlődések.
Egy másik téma, amiről egyre több szó esik mostanában, ez pedig az a hatás, amit ez a szakma a testképre gyakorol. Neked van egy szakértő itt az SZL-nál, dr. Bogár Nikolett, aki ezzel a témával kutatóként nagyon sokat foglalkozik, hogy ez a szakma így a testképre, meg evészavarokra milyen hatással van. Az ügynökségek, meg úgy általában az egész szakma, meg a megrendelők is nagyon sok nyomást szoktak gyakorolni a modellekre, hogy maradjanak vékonyak, meg hogy egy bizonyos standardnek megfeleljen a kinézetük. Nyilvánvalóan azért te is szembesültél, neked így milyen tapasztalataid vannak? Mondták már, hogy fogytál-e, vagy valami hasonló?
Igen. Amellett, hogy genetikailag nagyon szerencsés vagyok, és hál' az égnek akármennyit eszek, ezt le is kopogom, reméljük, hogy így marad, akármennyit eszek, nem igazán tudok meghízni. Emellett nagyon aktív is vagyok. Tehát nem kellene problémám legyen azzal, hogy most ugye a standard modell méreteknek ne feleljek meg, de mégis volt 2-3 alkalommal, hogy az ügynökség tőlem is kérte, hogy fogyjak le. De ez szerintem már olyan alkalommal volt, amikor már így nem tudták, hogy esetleg volt egy hónap csöndes időszakom, és hogy vajon miért, akkor
ez lett a baj.
Igen.
Tehát, nem látjuk, hogy honnan, de azért fogjon le.
Igen. Aha. És amikor ezt így, tehát ezt amikor kérték tőlem, ilyen 19 éves lehettem, és azért megütött, de egy kicsit úgy voltam, hogy hát ezt most nem hiszem el. És a barátaim megmondták, hogy jó, csak mondd ezt, hogy oké, és csinálj mindent úgy, ahogy szoktál. És ott segítettek így a barátaim ezen átlendülni, viszont amikor 15 éves voltam, és Tokióba mentem másodszor, ott az ügynökségek folyamatosan mértek. És az, amikor 15 évesen minden héten lemérnek, az azért így tényleg kikészít. És ott bevallom, tehát nekem étkezési zavarjaim és problémáim soha nem voltak, túlságosan szeretek enni ahhoz, hogy ezt így feladjam, de azért volt ott, hogy jóval visszafogtam magamat, és inkább ilyenkor még többet edzettem, tehát így utólag ezt belátom, de hál' az égnek nem estem át a ló túloldalára, meg a szüleim se engedték volna, de megviseli a lányokat, és most ugye mondom, megint történt egy ilyen változás a szakmában, hogy egyre nyitottabbak vagyunk, de én még mindig ezeket a nagyon extrém végleteket látom, és ugye vannak márkák, akiknél már a modellek így tudják, és a Fashion Week alatt is, hogy jó, XYZ nem fogok beleférni a ruhájába, ezért most már előre elkezdek fogyókúrezni. És én is, hogyha csinálok divatanyagfotózásokat, akkor vannak márkák, amiket, hogyha így meglátok, így mondom a stylistnak, hogy hát ebben nem biztos, hogy bele fogok férni. És ez olyan hihetetlen, hogy amikor ilyen 15-6 évesen így ezzel folyamatosan szembesülsz, és abban a szakmában, ahol tényleg így minden megnéznek és kritizálnak, tehát azért ezt nagyon nehéz feldolgozni, de mondom, én szerencsés voltam, hogy még ha szembesültem is ezzel, emellett nagyon sokat dolgoztam, és szerintem az is ugye segített. Az, amit így mindenki gondol a modellekről, hogy nekünk van a legnagyobb önbizalmunk.
Ja, pont ezt akartam kérdezni.
Na igen, és pont ezért, mert folyamatosan kritizálnak minket, és lehet, hogy nem a szemünkbe mondják, de ott a hátad mögött, vagy ez, hogyha nem tudnak valamit felcipzározni rajtad, és ez amúgy sokszor nem is súly, ez genetika. Lehet, hogy szélesebb a csontozatod, a csípőd szélesebb, és abból már nem tudsz lereszelni, tehát onnan nem folytsz. És azért ez sokszor ilyen, én hülyeségnek tartom, már bocsánat, de viszont visszatérve erre, hogy azt gondolják, hogy nekünk tök nagyon bizalmunk van, a modelleknek van a legkevesebb önbizalma, mert porig lerombolnak mindent, és még fel se tudod építeni, mert attól függ, hány évesen kezdesz el modellkedni. 14 évesen még az, hogy önbizalom, azt se tudod, hogy ez mit jelent. Tehát még nincs is, de már azt letörik, és lerombolják. És ezt nagyon nehéz felépíteni és visszaépíteni.
Erről tényleg érdemes lenne, nem nekem, neked valamiféle diskurzust indítani, így a szakmában, nem? Egyrészt az ügynökségek felé, más modellek felé. Van itt, úgy tűnik, mintha lenne egy csomó kibeszéletlen trauma, amiket kommunikációval meg lehetne oldani, nem?
Amúgy rengeteg,
vagy javítani rajta legalább.
Igen, és én is nagyon sokat gondolkozom ezen, főleg ugye az elmúlt, tehát már 2 éve, hogy így elkezdtem a mentális jól létemre több figyelmet, energiát és időt fordítani, de az elmúlt 1 évben egy ilyen nagyon nagy felismerés, megismerésen mentem át, ami nagyon pozitív, viszont így a sok mumust előhozta, és főleg így a modellkedéssel kapcsolatban így előjöttek az ilyen nehézségeim, meg amiken átmentem, és azóta én is így gondolkozom, hogy úristen, mennyire jó lenne más lányoknak segíteni, hiszen én is tökre örültem volna, hogyha ez ott lett volna, és igen, az ügynökségek felé is ezeket kommunikálni, úgyhogy nagyon gondolkozom, hogy valamit ezzel csináljak. Férjemmel is szoktunk erről beszélgetni, úgyhogy remélem ez is kifejlődik, viszont most így tudom, hogy oké, itt az ESSA, emellett ott van a modellkedés, emellett ugye 2 ország között ingázunk, és itthon most próbálunk ugye egy otthont kialakítani, itthon is, tehát ilyen 2 lakiak szeretnénk lenni, úgyhogy tervben van, még azt nem tudom, hogy mikor és hogyan tudom ezt megvalósítani és kivitelezni.
Vanessa, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!